95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Megtartotta évértékelő beszédét 60 város vezetője. Gyermekeiket egyedülnevelő szülők kaptak adományt az Egri várban. Nemzetiségünkért díjban részesült a Rudabányácskai Rozmaring asszonykórus. Megtartotta az év utolsó ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Dobó István Vármúzeum családbarát intézményként lehetőségeihez mérten évek óta támogatja az Egyedülálló Szülők Klubja alapítványt. Idén adventben egy összefogás alakult ki az egyszülős családokért, amelyben az ország múzeumai vesznek részt, ezáltal 200 vidéken élő egyszülős családnak lesz boldogabb a karácsonya. Az ország különböző területein lévő múzeumok segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat. A Dobó István Vármúzeum igazgatója dr. Ringert Csaba is vállalta, hogy karácsonyi nagykövetként személyesen hozza Budapestről a szervezet ajándékait Egerbe. Valkóné Révai Renáta, az intézmény kommunikációs és közönségforgalmi osztályának vezetője elmondta, az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatuk van.
A Dobó István Vármúzeum, mint családbarát intézmény különösen fontosnak tekinti, nem csak ilyenkor adventi időszakban, hanem az év 365 napján, hogy különböző kedvezményekkel támogassa a hozzánk érkező családokat. Az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatunk van. Annyit tudni kell, hogy az egyszülős központ tagoknak van egy kártyájuk, és ezen kártya felmutatásával ők egyébként is kedvezményesen jöhetnek be a Dobó István Vármúzeumban. Most az idei évben egy központi kezdeményezést írt ki maga a budapesti székhelyű egyszülős központ, és ők abban kérték a múzeumok segítségét, hogy legyenek a múzeumok vezetői úgynevezett karácsonyi nagykövetek, akik azt vállalják, hogy Budapestről az érintett vármegyébe leszállítmányozzák a csomagokat, amelyeket az itt élő egyszülősök kapnak meg, a tagok, és mi adjuk át nekik, rajtunk keresztül tudják átvenni, hiszen Budapestre fölmenni a csomagokért nekik is nehezebb lett volna. Úgyhogy december 6-án dr. Ringer Csaba igazgató utazott föl Budapestre, és szállította le azokat a csomagokat, amelyeket most itt jelesül 10 egyszülős család vehet át. A Dobó István Vármúzeum olyan módon csatlakozott még a kezdeményezéshez, hogy felajánlottuk, hogy amennyiben van kedvük, idejük az ide látogatóknak, természetesen a kiállításainkat és az Eger 1552 című mozifilmet is megtekinthetik a mai napon ingyenesen.
Az ajándékdobozokban tartós élelmiszer és tisztítószer készlet volt. Matény Eszter édesanya az ajándékdoboz átvételekor mesélt rádiónknak arról, mit jelent számukra ez a segítség karácsony előtt.
Anyagilag segítség az nekünk. Mert azért egyedülálló szülőnek lenni borzasztó nehéz dolog. Főleg annak, aki esetleg albérletben él, mint ahogy mi is. Ez hatalmas segítség. Így jut a gyerekeknek karácsony ajándékra. Jó. Nekem lányaim vannak. 18 éves, 15 éves, 12 éves, és ebből kettő tartós beteg. Igen, az egyik lányomat már 8-szor műtötték születése óta. Őre még nagyon sok minden vár, illetve a kicsinek, és most műtötték a lelmát, tehát rengeteg minden van előttünk. Most kaptuk ezt a lehetőséget a csomaggal, illetve rajtuk keresztül szerencsére idén kapnak a gyerekek karácsonyi ajándékot is. Igen, talán jövő héten fogjuk megkapni, és Luther fogja hozni a gyerekek nagy álmát.
Nemzetiségünkért díjban részesült a Rudabányácskai Rozmaring asszonykórus. A Bosoda-Bolyzemplén vármegye nemzetiségi önkormányzata a díjat immár harmadik éve osztja ki azon személyeknek vagy csoportoknak, akik a magyarországi nemzetiségek érdekében példaértékű tevékenységet végeznek. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítása következik.
Az idén elindult új önkormányzati ciklusban megújultak a nemzetiségi önkormányzatok is. Borsodabói-Zemplén vármegye nemzetiségi önkormányzata folytatva néhány évvel ezelőtt elkezdett hagyományát, idén is átadta a nemzetiségünkért díjat. A díjazott idén nem egy személy, hanem egy közösség lett, a rudabányácskai Rozmaring asszonykórus, akiknek tevékenységét nem kell bemutatni a határmenti településeken, mondta el Veresné Gergely Angéla megyei elnök.
Önkormányzatunk harmadik éve osztja ki az önkormányzat által alapított nemzetiségünkért díjat. Ez évben ugye a rudabányácskai Rozmaring asszonykórus kapja ezt a kitüntetést. Hát az asszonykórus munkáját úgy gondolom a környéken élőknek nem kell bemutatnunk, hiszen aktívan részt vesznek az egész környék életében, a város rudabányácska életének aktív résztvevői. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ők nagyon megérdemelten kapják ezt a díjat.
Holod Miklósné, a kórus vezetője, örömmel és meglepetéssel fogadta a kitüntetést. Beszédében elmondta, az elmúlt időszakban sikerült újjászerveződni a kórusnak, a legfőbb feladatuk, hogy a gyermekként megismert nemzetiségi énekeket tovább hagyományozzák.
Nagyon örültünk neki, nem számítottunk rá, mert ha úgy mondom, hogy talán egy évek alakultunk át újjá, mert voltunk öten, tehát öt emberből nem lehet egy énekart összehozni, de most, hogy az újak így bekapcsolódtak, és úgy látom, hogy tetszik a vezetőségnek, mindenkinek, hát nagyon örülünk neki. Mindegyikünk meglepődött, mert erre nem gondoltunk.
A Rozmaring asszonykórus számára az egyik legszebb időszak advent hetei, amikor hétről hétre összegyűlnek településükön, vagy éppen más településekre látogatnak el, és felelevenítik a régi karácsonyi énekeket, bemutatják a magyar és szlovák kántálási szokásokat, mondta el Holod Miklósné.
Ezek a karácsonyi dalok még az ősszüleinktől, úgy mondom, hogy a nagymamáktól, dédnagymamáktól, mert mi már ebbe születtünk bele, és már mi vagyunk nagymamák, tehát ez már nagyon-nagyon régre megy vissza. Mi gyerekkorunkban ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy mentünk templomba, ott hallottuk ezeket a dalokat, vagy például a karácsony biliáján éjfélig zengett a falu a kántálásoktól, és mind gyerekek belenőtünk. És azért tudjuk mai napig, és most mi a fiataloknak próbáljuk átadni, hogy ne maradjon el ez a szép hagyomány. Ugye mi nálunk görögkatolikusoknál 6 gyertyát gyújtunk, tehát advent 6 hétből áll. Minden vasárnap délután 4 órakor menjünk és gyertyát gyújtunk, ott karácsonyi énekeket énekelünk, és együtt van a csapat.
Megtartotta a 2024-es év utolsó ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés, ahol részletesen tárgyalták a vidékfejlesztési program pályázatait, azok kifizetését és a beruházások hosszú távú lehetőségeit. Megtartotta beszámolóját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Alföldi Régió felzárkózási programok területi vezetője, amelyben elhangzott, folyamatos az együttműködés és az egyeztetés a rendőrséggel és a tankerületi központokkal, valamint tervben van a mikrohitelek bevezetése is. Kaponyás Lászlót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal főosztályvezetőjét hallják.
Korábbi esztendők negatív hatásainak ellensúlyozására a kormány 709/2021-es rendeletével ugye lehetővé tette a 2021 után felmerült építési többletköltségek elszámolását az adott projekten belül. Ez is igazán nagy feladatot rótt főosztályunkra. Ezeknek a kérelmeknek a beadási határideje is az idei évben augusztus 1-jével lejárt. Augusztus 1-jéig főosztályunkra, tehát vármegyénkben 136 darab ilyen költségnövekményes kérelem nem érkezett be, és ennek kapcsán a már kifizetésre került építési többletköltség az több mint 16,5 milliárd forint volt.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Komoly dilemmák vannak, hogy abból a költségkeretből, ami a megyei önkormányzat rendelkezésére áll, milyen módon tudjuk akceptálni ezt a kérdést, hiszen az önkormányzatok saját forrásból hozzátehetnek, ha úgy alakult a közbeszerzési pályázat, hogy nem fértek be abba a megítélt költségbe, amit az önkormányzat, illetve az uniós fejlesztési források megengednek. Viszont az is lehetőség, hogy egy új pályázat írnak ki, hiszen most az építőipari árak a tapasztalatok szerint inkább lefele mennek. Kevés a megrendelés, a cégek igyekeznek megtartani a munkavállalóikat, tehát lehetséges, hogy egy új pályázati kiírással, új közbeszerzési kiírással akár lejjebb is tudnak menni az árakkal.
Végül dr. Veres János képviselőt hallják.
160 milliárdtól egy picivel többet használtunk fel ebben az időszakban, és kimutatta a beszámoló, hogy alapvetően ezeknek a pályázatoknak a nyertesei megvalósították a projekteket. Kis probléma, hogy viszonylag nagy volt a túllépése a költségkereteknek, azaz több mint 10 milliárd forintot igényeltek még költség túllépésként a különböző kedvezményezettek. Azonban a beszámoló sajnos nem tért ki arra, és azt kezdeményeztem, hogy ezt érdemesen megvizsgálni, hogy vajon a megvalósított pályázatok hozták-e a tőlük elvárt eredményeket. Ipari parkfejlesztés, vagy ipari területek fejlesztése hektárban van kifejezve, ennyi hektáron megvalósult, de hogy van-e rajta új beruházás, új munkahelyeket teremtette, új kibocsátás, export teljesítmény jött el létre, ebből semmilyen módon nincs vizsgálva. Azt remélem, hogy módot fogunk tudni találni a következő hónapokban, hogy ezek is meg legyenek vizsgálva, hiszen úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok kellenek ahhoz, hogy a következő 7 éves még meglévő forrásokból, ha ilyen célra akarunk adni, akkor milyen feltételekkel, milyen követelményekkel adjuk.
Megtartotta évértékelő beszédét 60 város vezetője. A polgármester a Nagy Endre rendezvényteremben összegezte a 2024-es évet, kitérve annak eredményeire és nehézségeire. Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Most azt számolgattuk, hogy hanyadik alkalommal tartom meg ezt az évértékelőt, és arra jutottunk, hogy ez a 8. alkalom. És nyáron a választások is voltak, így engedjék meg nekem, hogy bár évértékelő lenne szó, egy kicsit időben eltérjek ettől. És visszatekintsünk arra közel egy évtizedre, amely mögöttünk van, amely a város mögött van. Azt gondolom, hogy ebben az évtizedben a legfontosabb az volt, hogy lefektettük az értékeinket. Azokat az értékeket, amelyek segítenek nekünk a mindennapokban, amelyek segítenek akkor, hogyha éppen meg kell keresni az útirányt. És ebből talán legfontosabb a partnerség és a szolidaritás. Tudom, hogy ezeket a szavakat sokszor, sok helyen halljuk, de mégis azt gondolom, hogy nekünk itt 60-ban sikerült ezeket a fogalmakat valódi tartalommal megtölteni. Elértük azt, hogy a város életéről, a város sorsáról kizárólag mi, 60-iak döntünk. Mi döntjük el az útirányt, és mi döntjük el a jövőnket. És rendszeresen megkérdeztük a 60-iakat. Hiszen erről szólt, és szól a 60-i konzultáció, és erről szól a közösségi költségvetés. Talán a közösségi költségvetésről annyit hagyd mondjak el, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Ugyanis a közösségi költségvetés egy olyan sikertörténet lett, amelyet már mások másolnak. Amelyek nézik, hogy mi hogyan csináljuk, és miképpen. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos érték lett nekünk az épített és a teremtett környezet megóvása, fejlesztése. És itt szintén hagyd mondjam el büszkén a Pro Natura mozgalmat, amelynek alapítója is vagyok, hogy közösen együtt ez a közösség milyen komoly eredményeket ért el.
Most az időjárásról. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet. Hajnalra a vastagabb frontfelhőzet a délkeleti-keleti tájakra szorul, de addigra a csapadék ott is megszűnik. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de továbbra is több felé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű, de a szélvédett északi, valamint vasi és zalai részeken ennél jóval hidegebb lesz majd éjszaka. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 20-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
nincs már a duma, a tévé, a politika. Nem kell ita, nem, és nő sem, minek ide több vita. Ma délután, a dokintán, próba lesz a pár. Mester vagy és tanítvány, ha mellé nyúlsz, csak kacsincs rám. Nincs több stressz, de szertelem ez egy zenész olimpia. Jó kis hez és a picit oda engedsz, megreped a trombita. Ma délután, a délután, dalt üvölt a szám. Jobbnál jobb csak tudatnál, van még bennük mutatván. Kell a nincs, kell az a kincs, új csoda most vagy soha. Kell egy pompás bezsongás, táncjon a zongora. Kell ami nincs, játsz vele nincs, új zene most vagy soha. Nem kell rozsdás, megoldás, ez nem öregek otthona. Van már, funkit ver a szívem, látható az ingemel. Jazzy szólhat szépen egy blúzon, tőlem semmi nem idegel. Ma délután a vénuligán újra ringbe száll. Jobban jobb már nem is fáj, dörren jobban mi lesz már. Kell ami nincs, kell az a kincs, új csoda most vagy soha. Kell egy pompás bezsongás, táncoljon a zongora. Kell ami nincs, játsz ne legyincs, új zene most vagy soha. Nem kell rozsdás, megoldás, ez nem öregek otthona.
Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Kárpátok Alapítvány legószetteket adott ma át az Egri Kórháznak. Hamarosan digitalizációs mérnököket is képezhetnek Gyöngyösön. Ezek a mai adás témái. A Kárpátok Alapítvány legószetteket adott ma át a kórháznak és a beteg gyerekeknek, mintegy 1 millió forint összértékben. A játékokat több osztályra is elviszik a gyerekeknek, akik haza is vihetnek ebből. Dr. Tummer Erné Rebicek Rita, az intézmény ápolási igazgatója elmondta, nem először kaptak ilyen felajánlást az alapítványtól, és örömét fejezte ki, hogy a gyerekeknek vidámabbá tehetik az itt töltött időt is.
Nyilván a legó az azt jelenti, hogy gyerekeknek. Bár megértem, én is szeretek igazgató úr is, tehát azért a felnőttek is szoktak legózni, valljuk be őszintén. Most ugye nyilván egy ünnepi időszak van, többször voltunk már a gyerekosztályon, Mikulás, karácsonyi adományok. Most ezt a legót azért itt akartuk, mert nem csak a gyerekosztályra szeretnénk vinni. Fülorgégészeten nagyon sok gyerek szokott feküdni, nyilván mandula kivétellel, ami eléggé megviseli őket. Egynapos sebészeten is szoktak gyerekek előfordulni egy-egy törés után, vagy fémkivétel, vagy valami apróság miatt. Úgyhogy mi most ezt úgy szeretnénk, hogy az itt maradó legókat szétosztani a három osztály között, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, tudjanak vele játszani, de lesz olyan, amit haza lehet vinni. Tehát nyilván főleg a gyerekosztályra fogunk olyan legót adni, amit haza is vihetnek a gyerekek, és alapítvánnyal már évek óta van egy ilyen kapcsolatunk, úgyhogy nagyon köszönjük azt, hogy megint lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek itt létét egy picit megkönnyítsük, mert ezzel lefoglalják magukat, legalább nem a televíziót, a tabletet, meg a telefont nézik, úgyhogy ez mégiscsak egy készségfejlesztő játék, ami időtálló, függetlenül attól, hogy dupló vagy legó, akkor is időtálló játék, mert sokan szeretik.
Németh Mercedes, a Kárpátok Alapítvány program koordinátora elmondta, hozzávetőleg 100 dobozni játékot osztanak szét ez alkalommal a kórházban gyógyuló gyerekek között, és nagyjából 20-30 darab marad az osztályokon szétosztva.
Mi már évek óta a LEGO csoporttal együttműködésben adományozunk iskoláknak, óvodáknak, más civil szervezeteknek, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoznak együtt, és ennek hála nagyon sok helyre el tudunk jutni. Idén közel 12 000 doboz LEGO-t adtunk ki 80 millió forint értékben, csak karácsonyra, de egyébként van évközbeni akciónk is, azok kis nem ennyire jelentősek, illetve gyereknapkor van még egy ilyen nagyobb akció. Ez azért fontos, mert mindenki szeret játszani, csak sokaknak nincsen meg a lehetősége arra, hogy ilyen értékű játékokkal tudjon játszani. Ez az egyik nagyon fontos jelentősége, a másik pedig az, hogy a LEGO az egy nagyszerű fejlesztő eszköz is, és ezt szeretnénk gyerekeknek, minél több gyereknek biztosítani.
Digitalizációs mérnököket is oktathat hamarosan a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. A múlt évtől ezt Debrecenben nem lehet tanulni, viszont mivel a Gyöngyösi Intézmény profiljába is beleillik, várhatóan az augusztusi pótfelvételin már hirdetni fogják itt is az Agrár és Üzleti Digitalizáció alapszakot. A kampuszon egyébként már van helyben alapított szak, a gyógy- és fűszernövények, de a mérnök informatikus és ökológiai gazdálkodás területén is terveznek még újakat összeállítani. A részletekről dr. Bujdosó Zoltán főigazgatót hallják.
Alapvetően az egyetemek ugye ahhoz, hogy szakot tudjanak indítani, ezek kell azért, hogy egy megfelelő képzési portfólióval rendelkezzenek, ugye ez nálunk az agrártudományok, a gazdaságtudományok, illetve az informatika tudományok, és ezen a területen belül akár egy már másik egyetem által alapított szakot indíthat, erre egy szakindítási kérelmet kell beadni a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz, és ott elbírálják, vagy pedig saját maga találhat ki szakot, és ilyet alapít, például a gyógy- és fűszernövény szakunk ilyen volt, amit itt a Lakatos már kollégánk talált ki, álmodott meg, találta ki a képzési kimeneti követelményrendszerét, és hagyta jóvá MAB. Úgyhogy ez a folyamata. Egyetemen belül erre van egy szabályzat, egy úgynevezett szakindítási szabályzat, ami azt jelenti, hogy egy adott szervezeti egység, jelen esetben ugye a Károly Róbert Campus, az egyetemnek az oktatási bizottsága felé jelzi, hogy szeretne egy ilyen szakot indítani, és amennyiben az oktatási bizottság ezt jóvá hagyja, akkor elindul a akkreditációs folyamat. Ez az agrár és üzleti digitalizáció alapszak. Az indítását azt alapvetően a magyar agrárképzésben ez egy viszonylag új szak, ugye még második évesek a legfeljebb járók a Debreceni Egyetemen. Ott lett alapítva ez a szak, és ezt szeretnénk mi is indítani. Látjuk azt a növekedést, ami nem csak az agrárium, hanem más ágazatokban is a digitalizációnak a fontos szerepét, tehát az adatokkal történő bánásnak a fontos szerepét, és ez egy piaci rés tulajdonképpen, és ebbe a piaci részbe próbálunk mi is egy kicsit behatolni. Ugye miután agrárképzési területről van szó, így profilunkba illik, szakembereink az informatikai területről megvannak hozzá, úgyhogy ez adta az apropóját. Fontos kiemelni még azt hiszem, hogy az egyetemen ugye ez egy stratégia, hogy a kampuszoknál olyan profil alakuljon ki, képzési profil, ami nem ütközik a más kampuszokéval, tehát ne csináljunk versenytársat gyakorlatilag magunknak, úgyhogy ezt a szakot csak Gyöngyösre, illetve Kaposvárra hirdetjük az egyetemen.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Certifikátosztás és köszönet a Veszprémi Vár megújításán dolgozóknak. Udvardi György, veszprémi érsek hagyományos évvégi elismerését adta át azoknak a munkatársaknak, akik a Veszprémi Várnegyed megújításán dolgoznak.
Ünnepeljük Jézus Krisztus születésének az érkezését, de ünnepeljük azt is, hogy együtt nagyon sok jót lehetett tenni, ezért a várért, az épületekért, de nem csak ezért az épület sorért. Szeretnénk igazságban élni, szeretnénk, hogyha az életünk az méltó lenne, hiteles lenne, és azt is látjuk, hogy ez nem mindig sikerül. Mert néha gyenge vagyok, néha bosszantanak mások, néha a munka hektikusnak tűnik, vagy éppen a előttünk álló feladatok terhet jelentenek. Vagy sokszor talán a kollégák ugyanezt. De mégis ott van a vágy bennünk, hogy szeretnénk ezen túllendülni. Nem így akarjuk nézni az embert. Nem így akarom nézni önmagamat sem, társaimat sem, kollégákat sem. És én sem így szeretnék tekinteni sem munkatársaimra, sem önökre, hanem úgy, hogy az Úristen valami nagyon szépre hívott meg bennünket. Mindenkinek a munkája nagyon fontos, mert megélhetést jelent, mert jövőt jelent a család számára, azért, mert valami szépet tud létrehozni. És mégis ez a munka, talán mondhatom, különbözik a korábbi más munkahelyen végzett munkáktól, hiszen itt is épületekről van ugyan szó, de mégis mindenki átérzi, és én magam is látom az önök munkáján is, átérzi, hogy itt valami nagyon szépet lehet létrehozni. Hálásan köszönöm ezt mindenkinek.
Kárpátaljára érkezett a betlehemi békeláng. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség tagjai több mint 3 évtizede minden évben gondoskodnak arról, hogy a betlehemi láng eljusson Kárpátalja minél több otthonába. Az idén személyesen is részt vettek az átadó ünnepségen, melynek a bécsi fogadalmi templom adott otthont december 15-én. Immár hagyományjá vált, hogy a Beregszász főterén felállított adventi koszorú gyertyáit ünnepélyes keretek között a Kárpátaljai Történelmi Egyházak, valamint a Kárpátaljai Magyarság képviselői gyújtják meg. Advent 3. vasárnapjának közös ünnepet a Görögkatolikus Egyház, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség közösen szervezte, és rendhagyó módon az örömöt szimbolizáló gyertyát a Betlehemből hozott békelángról gyújtották meg. A békeláng innen terjedt tovább, hogy karácsonyig minden kárpátaljai településre, intézménybe, közösségbe, otthonba eljusson, és fényével minden családban hirdesse a béke fontosságát. Karácsony közelettével immár hagyomány, hogy a Győri Egyházmegye főpásztora meglátogatja a győri hajléktalanokat segítő szolgálat központját. December 17-én kedden Veres András győri megyés püspök az ünnepi szavak mellé 200 darab célzott adományt is vitt a lakóknak a Győri Egyházmegyei Caritas közreműködésével. Veres András rövid beszédében a személyes szeretet fontosságára irányította a figyelmet. Kifejtette: legyünk bár gazdagok vagy szegények, legyünk bár a legnehezebb élethelyzetben, szeretetet mindig tudunk adni és elfogadni. A Somogy Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet Szent Lénárd börtönkápolnájába látogattak a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium diákjai, hogy adventi műsort adjanak a fogvatartottaknak. A résztvevők osztályfőnöke elmondta, hogy a diákok nyomban nagy lelkesedéssel igent mondtak a felkérésre, hiszen ők is tudják, hogy a börtön békéje mellett a karácsony méltó megünneplését is szolgálták látogatásukkal. A diákok megragadó műsora sok szeretetet árasztott a fogvatartottak szívébe. Ugyanazt tették, mint Jézus, aki a bűnösöknek mutatta meg Isten szeretetét, fogalmazott Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus a látogatás kapcsán. Elmondta, másnap a székesegyházi plébánia missziósai a női fogvatartottakat látogatták meg. A Miskolci Egyházmegye görög-katolikusok évszázados öröksége című centenáriumi kiállítása virtuálisan is megtekinthető, a Herman Otto Múzeum főépületében pedig március 20-áig látogatható a tárlat. A kiállítás a Herman Otto Múzeum főépületében a Miskolc Görgei utca 28 szám alatt nézhető meg, virtuálisan pedig a Magyar Kurír oldaláról elérhető. A virtuális kiállítás révén közelebb vihető az emberekhez az egyházművészet, segítségével otthonról vagy iskolai foglalkozás, hittanóra keretében is bárhonnan bejárható a tárlat. A látogatás élményét mindez természetesen nem helyettesíti, de előnye, hogy minél több ember a részese lehet. Örök nyugalomra helyezték dr. Lengyel Gyula János érdemes esperest, főszentszéki bírót, erdőtelki plébánost. Az erdőtelki Szentkereszt felmagasztalása templomban a gyászmisét Ternyák Csaba egriérsek celebrálta.
Ő azt szerette, hogyha nem a címein szólítják, mindenki számára Gyula atya volt. És eszembe jut, amikor meglátogattam utoljára Krisztus király vasárnapján, akkor már ágyba fekvő beteg volt, segítették a munkatársai, áradt belőle a derű és a békesség. És azt hiszem, hogy azt kéri, hogy belőlünk is a derű, a békesség és a hála áradjon az ő Istennek átadott életéért. Hosszú élete során szolgált különböző állomáshelyeken. Szolgált kis közösségekben, kis plébániákon és fontos egri plébánián is, és mindenütt megtalálta a hangot a hívekhez. Megtalálta az idősekhez, megtalálta a fiatalokhoz. Szerette a híveit, szerette a rábízottakat. Arra is emlékszem, hogy amikor az új misémet tartottam, akkor együtt voltunk kispapok a központi szemináriumba, Miskolcról eljött a Dunántúlra, Kisalföldre, azért, hogy részt vehessen az első szentmisémen. És amikor egri plébánosként a betegség egyre jobban elhatalmasodott rajta, akkor arra kért, hogy engedjem, hogy nyugállományba kerüljön. Én kértem tőle, hogy Gyuszi atya, szolgáljál még valahol egy másik egyházközségben, ahol talán kevesebb a feladat. És akkor azt mondta, így gondolod? Igen, mondom, erre kérlek. És akkor annélkül, hogy elkezdett volna vitatkozni, azt mondta, jó, rendben, akkor elmegyek egy kisebb egyházközségbe. És utána, amikor találkoztunk, talán nem is volt olyan alkalom, amikor nem tért volna ki arra, hogy milyen jó, hogy akkor ő elfogadta, mert nagyon megszerette az erdőtelkieket, nagyon megszerette a tenkieket, az iskolát, azt a feladatot, amit itt kapott. Így most, amikor itt állunk az ő koporsói előtt, akkor érte imádkozunk, és érte adunk hálát az Úristennek, hogy nekünk adta őt. Gazdagította sokunknak az életét, színes egyéniségével, azzal, hogy ő mindenhova elment, ahová hívták, akkor, hogyha prédikálni kellett, akkor, hogyha Jézus Krisztusról kellett beszélni, és akkor is szívesen elment, hogyha azt kérték, hogy Gárdonyiról tartson előadást.
A gyászmisét követően az egri fájdalmas anyatemplom kriptájában helyezték sírba az örök élet reményében. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok főszentszéki ügyész, Miskolc helyő csabai plébániai kormányzó, életének 78. áldozó papságának 55. évében, december 16-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter címzetes apát, érdemes esperes, szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében, december 18-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A karácsonyi időszak ünnepi főpásztori szentmiséjének helyszínéről és időpontjáról megjelent egy összesített tájékoztató a Magyar Kurér oldalán. Az Egri Főegyház megyében Ternyek Csaba egri érsek december 24-én éjféli szentmisét celebrál az Egri Bazilikában. Az éjféli szentmisét a Szent István Rádió és a Duna Televízió is közvetíti élőben. December 25-én 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, december 29-én 11 órakor a jubileumi szentév megnyitása lesz, december 31-én pedig 18 óra 30 perctől évvégi hálaadó szentmisét celebrál a főpásztor. Folytatódnak az Egri érseki palota turisztikai és látogató központ adventi programjai. A negyedik gyertyagyújtás december 21-én szombaton 15 óra 30 perckor lesz a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium és AMI diákjai. A nap folyamán a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása lesz a palota díszudvarán. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között, vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, péntektől szombatig 11 órától 20 óráig látogatható. A vásár ideje alatt a palota kávézója várja a kedves vendégeit. Az adventi időszak alatt a palota sok szeretettel várja az érdeklődőket kiállításaira. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában megtekinthetők. Ajándék adventi tárlatvezetés lesz a bazilikában december 21-én 11 órától. A vezetések a bazilika elől indulnak. December 22-én 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház skólája Kis Zoltán orgonista és Számel Bálint csellista közreműködésével zenés adventi estre várja az érdeklődőket a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházba. A belépés ingyenes, az adományokat az Angster orgona felújítására fordítják. Adventi szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban december 19-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Zajlik a Katolikus Caritas adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Katolikus Caritas karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak. Az egyházmegyei Caritas pontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten. Egyrészt az eger.egyházmegye.hu oldalon, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
But what you must
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A régió sportja.
A napokban rendezték a röplabda diákolimpia lány A kategóriájának a területi döntőjét. Nyíregyházán is egyre több a tehetséges fogyatékkal élő sportoló. A taktikai periodizációról tartott előadást Benne Ferenc a Sajóvölgye foci sulinál. Kiválóan szerepel az OB1B-ben a Deac férfi kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A napokban rendezték a röplabda diákolimpia lány A kategóriájának a területi döntőjét, melynek a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium adott otthont. A megméretésen az Imre Tibor vezette házigazdák mellett pályára lépett a debreceni Ady Endel gimnázium, a salgótarjáni Bolyai János gimnázium, valamint a jászberényi Lehel vezér gimnázium. A döntő a Vasvári Pál gimnázium sikerével ért véget, akik így bejutottak a Békés Csabai országos döntőbe. Nyíregyházán is egyre több a tehetséges fogyatékkal élő sportoló. Néhány egyesület és természetesen a szülők sokasága dolgozik azon, hogy jóval nagyobb teret kapjanak azok a gyerekek és fiatal felnőttek, akik sérülésük ellenére kiemelkedően teljesítenek valamilyen sportágban. Ez alkalommal bowling versenyen mérettették meg magukat a szakosztály legjobbjai Nyíregyházán. Molnár Melindát, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség bowling szakágvezetőjét hallják.
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség keretében 21 sportág van, az egyik a bowling. Már 15 éves múltunk van, első alkalommal vagyunk itt Nyíregyházán, és egyre több csapat kapcsolódik be a bowling szakág életébe. Ez egy nagyon feltörekvő szakág, hisz korra, nemre és sérültségi foktól függetlenül űzhető.
Orosz Ádám enyhe értelmi fogyatékos versenyző 5 éve űzi a sportágat.
Én már régóta edzem ezzel, régóta küzdködünk a bowlinggal. Már régebben is olyan helyekre jártunk, ahol volt bowlingpálya. Múlt évben voltunk egy helyen, ahol bowlingpálya, úgy a Bükszentkereszten. Én nagyon szeretem a bowlingot. Apukámat egyszer megvettem. Nem mer ellenem kiállni. Keresztapámat megvettem, Gyomorkösítvár megnyertem a régió barátomat, aki szintén a Telekomnál dolgozik. Én nagyon szeretek küzdeni, nagyon szeretem mindent, 3 ezüst, 2 arany, 3 bronz, 3 kupa.
Most pedig Vásárhelyi Anikót, Orosz Ádám edző édesanyját hallják.
Nagy-nagy köszönettel tartozok a Vinibike Egyesületnek, akik igazából szeretettel befogadtak bennünket, és rajtuk keresztül tudtunk a Magyar Speciálisai Szövetségnek a bowling szakágába bejutni, és Ádám szenzációsan helytáll. Tavaly szeptemberben kezdtük a versenyzést, és rendkívül büszkék vagyunk rá, mert Szolnokon, Gyulán, Budapesten olyan érmeket és kupákat hoz haza, ez egy szülőnek, ez kimondhatatlan öröm.
Végül Girhinyné Sárközi Anitát, az első nyíregyházi Lions Club klubtagját hallják.
Ugye a Lions Club ezért alakult, hogy olyan embereket, akiknek sokkal nehezebb az életük, mint nekünk átlag embereknek, őket támogassuk. 60 gyerek jött el most Nyíregyházára. Én azt gondolom, hogy ez nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a Speciális Olimpiai Bizottság idehozta ezt a versenyt, nekünk pedig kötelességünk támogatni egy ilyen csodálatos rendezvényt.
A taktikai periodizációról tartott előadást Bene Ferenc a Sajóvölgye focisulinál. Most az UEFA A-B tanfolyam előadót hallják.
Nagyon nagy örömmel jöttem. Egyrészt Relek Ákos volt játékosom, és nagyszerű szakmai kapcsolatban vagyunk. Kérte, hogy beszéljünk egy kicsit a futballról, meg azokra az alapelvekről, amit én képviselek, a taktikai periodizációról, ami ugye világszerte egy bevált hatékony edzésmódszer. És ugye ezt is alkalmaztuk annak idején a DVTK Akadémián, amikor több itteni edző kollégával együtt tudtam dolgozni, és nagyon nagy örömmel jöttem, és jó itt lenni köztük.
Kiemelte az utánpótlás fontosságát is.
Azért az elmúlt 25 évben már én is kezdek rájönni, hogy egyik legfontosabb korosztály az U10-től U16-ig terjedő, hiszen amikor felnőtt csapatoknál, vagy akár magas ifi korosztályoknál dolgozunk a játékosoknál, én is személyesen tapasztaltam, hogy sokszor olyan taktikai vagy technikai hiányosságokkal tapasztalunk felnőtt szinten, amit ezekben a kisebb korosztályokban kellene megtanítani. Tehát az egyik legeslegfontosabb korosztály az egész magyar futball szempontjából ez. Az az igazság, hogy ez a másfél-két óra, amit itt vagyunk, ez is erről szól, de talán a legeslegfontosabb, hogy mindig legyen fejlődési kényszer, mindig máró holnapra tanulni akarjon az edző, mindig teljes szívvel, lélekkel csinálja, amit csinál, és ez át fog ragadni a játékosokra, és azért itt, ahogy tapasztaltam a mai nap folyamán is, meg a múltban, a DVTK-nál közösen eltöltött időszakban azért nagyon jó kis szakképzett edzők dolgoznak itt. Tehát ezt a fajta lelkesedést, meg edzői attitűdet adják át a jövő generációjának, ez talán a legfontosabb.
Beszélt a magyar labdarúgás jelenéről is.
Az kétségtelen, hogy van fejlődés. A legmagasabb fejlődés, vagy a legnagyobb fejlődés kétségtelen infrastruktúrálisan van. Tehát most már jó pályáink vannak, jó körülmények között dolgoznak az edzők. Azért, hogyha akár 10 vagy 20, akár 30 évvel ezelőtti módszereket nézzük, abban is azért sokat fejlődtek az edzők, képzik magukat. De megmondom őszintén, hogy azért még van hova fejlődni. Tehát nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy az új edzésmódszereket magukból fogadják, tapasztaljanak felnőtt szinten is, hogy lássák, hogy mi a végcél. Azért nézzék, hogy akár a környékbeli NB1-es, NB2-es csapatoknál milyen mérkőzések vannak, milyen játékosok, akár a nemzetközi futballban, hogy hova kell eljutni, és ezt a fajta energiákat és ezt a fajta tudást vigyék át a játékosokba, mert akkor lesz igazán fejlődés. Úgyhogy az edzők részéről is lelkesedés kell, szakmai tudás kell is, és sok-sok munka. Minden egyes edzést úgy kell olyan versenyként, egyrészt játékként kell megélni, de a játékon belül azt a fajta győzni akarást, azt a fajta versenyszellemet kell átvinni, mert hogyha a játékos az edzésen belead mindent, mind koncentrációban, mind pedig mentalitását tekintve, és az edzésen is győzni akar, akkor az egyéb dolgok, a kondicionálás, a technikai, taktikai dolgok, az majd jönni fog magától. Nem szabad lecsalni az edzést, sem az edzőnek, sem a játékosnak. Ez a lényeg.
Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac férfi kézilabda csapata. Az együttes feljutásra áll jelenleg. Mándi Norbertet, a Deac vezetőedzőjét hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. De azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltú játékossal rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon, de nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első öt hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben, szeretném, hogyha nyitott védekezésünk ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen beszeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván családmunka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni, jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál, úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Edző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szokta mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye a Keresi Ádámmal párból, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen. Úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen. és nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.